És folytatjuk is vendégemmel, Szécsi Judit pszichológussal. A témánk pedig a gyerekeknek, illetve a tiniknek a kipróbál kockázatkereső magatartása, vagy a kockázatkereső magatartáshoz kapcsolható kipróbálások, a mindenféle kártékony dolgok, mint dohányzás, mint alkohol, mint csapatos berúgás, mint mindenféle olyan sztori, amit nem biztos, hogy szülőként jó szemmel nézünk, de mint ez kiderült, elkerülhetetlen, és egyébként, ha mindenki egy kicsit visszanéz a saját gyerekkorára, vagy fiatalkorára, akkor azért megtalálja legalább az írmagját annak, hogy volt ilyen, és arról is beszéltünk, hogyha ez valamiért kimarad, ne adjék tiltás miatt, akkor ez igazából csak úgy le lesz nyomva a labda a víz alá. Tehát valahol, valamikor ez azért kijön valamilyen formába, tehát az is lehet, hogy ez a legjobb, hogy a legkörültekintőbben, és amennyire lehet ártalom csökkentve, ebben az időszakban minden türelmet és fegyelmet összeszedve mégiscsak engedni, hogy ezen átmenjen a gyerek. Persze, nyilván ennek vannak határai, keretei, és te mondtad, hogy a támogató, vagy ebben résztvevő magatartás az egyáltalán nem bíztatás, tehát ha egy szülő azt mondja, hogy na, fiam, lányom, lehet, hogy most ott tartasz már, hogy akár meg is ihatsz egy pohár sört, gyere, kóstold meg, nézzük meg milyen, vagy megkínálja. Ugye igazából a dohányzásban sokszor benne van az utánzás.
Így van, igen.
És igen, az kicsit nehéz elvárni, hogy valamit ne csináljon a gyerek, amit mi meg igen. Azzal, hogy ez egészségtelen, tehát akkor te ne csináld, én megcsinálom, akkor ő meg nem érti, hogy te miért akar, miért károsítod magad. Na, de ez csak egy kiszólás. Szóval, hogy lehet, hogy ez is jó, és én most átmennék ennek a nehezebb vagy keményebb részére, mert hogy ugye mondtam a felvezetőben, hogy ez egy kérdés, hogy hol a határ. Tehát mikor kipróbálás ez, és honnantól válik ez egy szokássá, egy szenvedélyé, a mögött mi lehet, na és akkor mit lehet tenni? Tehát egyáltalán hogyan felismerhető az, hogy mondjuk a gyerek, ja, rászokott a cigire.
Még amikor így szuperül összefoglaltad az előző blokkot ezzel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy amúgy mondjuk az alkoholfogyasztással kapcsolatban, hogy a médiából is mennyire tud jönni egy ilyen tök jó buli, ígyunk meg egy, nem tudom én, valamilyen koktélt, stb. Tehát, hogy sajnos ezekre is nagyon-nagyon rá tudnak kattanni, tele van a közösségi média mindenféle ilyen poénos dolgokkal. Tehát, hogy az a sokszor az a kommunikáció, hogy amúgy ez tök jó, tök bulis dolog. Hogy mikortól válik problémássá? Hát ugye, hogyha saját a gyereknek az életvitelében, akár az iskolai előremenetelében zavarok keletkeznek emiatt, akkor már problémás alkohol és vagy egyéb szerhasználatról beszélhetünk. A hozzám járók kapcsán mindig megmutatkozik az, hogy itt valami rendszer szintű dolog van ilyenkor. Tehát, hogy nem az történik, hogy az az adott gyerek valamilyen nagyon borzasztó, nem tudom, fejlődési irányt vesz, vagy így teljesen erkölcstelenné válik, hanem minden esetben, hogyha megnézzük az egész családot, általában ugyanikor mindenki nagyon kétségbeesik, és bejönnek együtt, és családkonzultációs alkalmakat tartunk, előbb-utóbb kiderül, hogy ott a családi rendszerben van valami elcsúszás. Mondok erre példákat, kiderül, hogy valamelyik szülő mondjuk valamilyen módon abúzálja a gyerekét, vagy éppen valami családi tabu titok van, amiről nem lehet beszélni, vagy van egy konfliktus a szülők között, és akkor valamiért az a gyerek olyan pozícióba kerül, ami neki megterhelő, mondjuk túlontúl felnőttként kezelik, olyan felelősségeket ruháznak rá, ami nem az övé, ami számára olyan, hogy nem tud ezzel a feszültséggel mit kezdeni, és akkor ilyenkor egy ilyen acting outként ott tud lenni az, hogy tök jó, akkor nem érdekel a családom, lehúzom a rolót, és csak a haverokkal vagyok, és akkor ott meg akár így a feszültségekkel való megküzdés gyanánt elkezdek olyan dolgokat csinálni, ami nekem így feloldozást jelent, vagy éppen, hogyha egy gyerek valamiért nagyon erősen bűnbaknak van kikiáltva otthon, akkor ugye egy ilyen pozitív megerősítés jön, akár bármilyen szerhasználatból, meg abból is, hogy tök jó, mert akkor én nagyon jó fejként vagyok kezelve a baráti társaságomban. Az a közösségi élmény, hogy közösen iszunk és vagy szívunk valamit, vagy valamilyen szerbe kerül a szervezetbe, szóval, hogy láthatóan mindig valami családi, rendszerbeli ügy van itt.
Na most ez azért nehéz, mert Hát ugye ilyenkor felvetődik a kérdés. Tehát ez, amit te most elmondasz, az azt jelenti, hogy egy boldogan, kiegyensúlyozottan, rendben funkcionáló családban, ahol mindenki a helyén van, úgy értem, hogy azt a helyet foglalja el, amit a családi dinamikába el kell foglalni, és nincsenek kavarodások, meg félreértések, ott ez nem nagyon történhet meg.
Nem azt mondom, hogy nem történhet meg, de hogy sokkal kisebb az esélye.
Kevésbé. Ami azt jelenti, hogy amint ez megtörténik, ne adj égszembe kéne nézni azzal, hogy mi van velünk. Tehát, hogy mi történik, mi az, amit kifelé mutatunk, mi az, amit... Tehát ez már az önvizsgálat felé visz szülőként. Uh-huh. Tehát akárhogy is nézzük, de megint az derül ki, hogy ez egy nagyon fontos tulajdonsága a gyereknek, hogy minden, amit ő csinál, az bizonyos szempontból rólunk árul el valamit.
Azt mondja a családterápia, hogy a tünet hordozójává válik a családi feszültségnek. Egyébként fantasztikusak ebben a tinik, hogy teljesen ott egy táblán odarakják, hogy tessék, itt van, és kőkeményen megmutatják, hogy nagy a feszültség.
Én erre mondanék egy példát a saját életemből, bár abszolút nem vagyok rá felhatalmazva, ezért nem is fogom nagyon meghatározni, csak hogy a családom egy bizonyos bizonyos szereplői között feszültség volt, olyan feszültség, ami nem tűnt feloldhatónak. És eznek a feloldása az lett, hogy a gyerek produkált egy olyan hirtelen jött problémát, ami miatt mindenki ráfókuszált. És ez a probléma el is tartott annyi ideig, hosszabb, rövidebb ideig, amíg igazából mindenkinek kisült a maga feszültsége. Tehát ilyen értelemben elérte azt ez a helyzet, ez a szituáció, hogy mindenkinek ki kellett mondania, hogy mi a legfontosabb számára, abba kellett beletenni magát, és az egyébként őket foglalkoztató nem annyira hangsúlyos ügy, amin rágták magukat, az így kitűnt. De egyébként szerintem ilyen az élet természete. És amikor hosszú házasságokról beszámolnak emberek, akkor általában ide szoktak visszautalni, hogy vannak helyzetek, ami aztán valahogy kitűnik, valahogy kirúgja magát, jön valami, ami fontosabb. De szerintem ez is egy nagyon beszédes dolog.
Tehát maga részéről egy tini ilyenkor leginkább menne ebből az egész feszültségből, de való igaz, hogy olyan funkciót, és tényleg ezek nem tudatosan működő folyamatok egy családban, olyan funkciót is betölt, hogy akár mondjuk egy házastársi konfliktust is megold ezzel, hogy egész egyszerűen a figyelem nem oda fókuszálódik, hanem az adott tininek a problémájára. De akár történhet olyan is, hogy mondjuk egy tágabb családi közegben valamilyen nagyon erős tabu van, vagy ott történik valami olyan dolog, valamilyen abúzus, aminek a hatása lehet olyan, hogy tiniként az a gyerek nagyon extrém viselkedést fog felvenni, tehát hogy ezekre is érdemes figyelni, nem feltétlenül csak a mag családban, a közvetlen családtagok között érdemes kutakodni. És hogy ami nagyon fontos még, hogy nem csak a családterápia az, ami ilyenkor segít, vagy a családi rendszerre való rápillantás, bizony vannak helyzetek, amiben a tinivel egyénileg is el kell kezdeni foglalkozni ilyenkor, hogyha valami trauma érte, vagy hogyha olyan szintet ölt már az a szerhasználat, akkor léteznek tinirehabok, ahova hónapokra intézményi ellátás keretein belül be tudnak költözni. Tehát, hogy ez létező dolog, és egyáltalán nem szégyen, hogyha ez megtörténik, sőt, nagyon jó hatékonysággal dolgoznak ezeken a helyeken.
Hogyan történhet meg, hogy eltelnek hónapok anélkül, hogy ezt a család észlelné? Ennyire jól tudják magukat álcázni, vagy a közösség, amiben vannak, ott egymást bevédik, vagy kivédik?
Tökéletesen álcázzák magukat. És ugye, amiről szintén korábban beszélgettünk már, hogyha nincsen kapcsolódás, tehát hogy mindenki ott éri a párhuzamos dimenzióban az életét a családban, simán el tudnak telni hetek, hónapok, úgyhogy nem veszem észre, hogy a gyerekem mondjuk a tekintete az sokkal fáradtabb, szürkébb a bőre, nem tudom én, karikásabbak a szemeire, meg a kezet, tehát hogy sajnos elő tud fordulni, hogy ez nem tűnik fel. És akkor mindig van valami nagyon extrém dolog, amiből kiderül, elalszik az órán, vagy teljesen leromlanak a jegyei, vagy egyre többet van távol, vagy hogy például a zseppénze folyamatosan eltűnik. Úgyhogy igen, ennek nagyon sok összetevője van. Ugye amikor meg már kiderül az, hogy mondjuk komoly probléma van, sokszor a szülők egy ilyen nagyon erős túlóvással próbálják kihozni a nehézségekből a gyerekeket, és hogy ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy ha már látjuk, hogy baj van, akkor mit lehet csinálni. És hogy olyankor nem a, bocsánat, de a tutujgatás és a minél inkább körbeölelés és megmenteni akarás segít, hanem tényleg az, hogy valami olyan, akár egy olyan intézmény, vagy akár egy olyan feladatkör segít, amiben ő újra valahogyan így képes lesz így saját magáért, meg egyébként a családon belüli szerepéért is így felelősséget vállalni. Nagyon sokszor látszódik, hogy azok a tinik veszélyeztetettebbek, akik valahogyan így a családban így elkallódnak, úgy nem nagyon kapcsolódnak, nem nagyon van feladatuk, szerepük, hanem úgy csak ott úgy éldegélnek, úgy nem nagyon, ott lebegnek a családban. És akkor ott valamiben megkeresik a saját fontosságukat.
Az ilyen esetekben a szembesítés azzal, amit csinálsz, ami ennek a következménye lehet, teszem azt, megmutatni egy filmet, egy könyvet, bármilyen olyan történetet előszedni, ami ennek a viselkedésnek az elfajulása és a következményeit mutathatja meg. Ez érvényes dolog?
Az elrettentő példák nem segítenek, sőt, sokszor inkább még jobban ez az ilyen extrém viselkedés felé tolnak, viszont nem maradjon soha következmény nélkül. Tehát, ha látom, hogy tök részegen megjön a gyerekem egy buliból, akkor arról nem akkor, amikor éppen ittas, hanem másnap mindenképpen beszélni kell. Tehát, hogy igen, ezek nem maradjanak ilyen megbeszéletlen szőnyeg alá söpör dolgok, hanem ezeket ki kell mondani. Tehát, hogy ezek ne tabuként legyenek otthon, hogy van valami probléma, tudod, az, amire mindig utalgatok, én is, meg apád is, nem, ezekről beszélni kell, és arról is, hogy milyen lépéseket teszünk, hogyha már észrevettük, hogy mi a helyzet. Nehéz. Azt tapasztalom, hogy így családilag nagyon nehezen állnak bele az emberek, vagy így a családok komplett családként a terápiákba. Tehát, hogy valahogy az a lépés nagyon nehezen történik meg, hogy jó, akkor együtt megyünk. A gyerekemért megyek szakemberhez, az igen, de az, hogy azért, hogy így a családi rendszerre pillancsunk rá, azért sokkal nehezebben válnak motiváltá.
Miért?
Hát, amit te is említettél, hogy azt felismerni, hogy lehet, hogy én is hozzájárultam
az
ahhoz.
Az nagyon nehéz. És egyébként a felismerés szerintem még mindig nem elég. Tehát azután valamit csinálni kell, valamit tenni kell.
Abszolút.
Én nagyon sokszor hallom azt, hogy jó, de én még mit csináljak? Mert hogy azt gondolják, hogy amit megtettek a szülőként, az már így is nagyon-nagyon sok és túl van, tehát már túl van a teljesítő képesség.
De hogyha felismerem, hogy én azt gondolom, hogy kimaxoltam a lehetőségeimet, azért egy külső szakember meg biztos, hogy tud olyan szempontokat behozni, ami...
De ott valószínűleg belép a szégyen más. Is egyszer-egyszer,
biztosan,
nem?
Biztosan, igen. De hogy ez nem egy szégyen, nem egy kudarc, hogyha ez megtörténik, tehát hogy valamilyen módon...
Szerintem ez a legfontosabb,
családban.
Ezt kellene tudatosítani, hogy az, tehát hogy a külső segítség benne van a nevében. Akkor kell, amikor belül már nem tudjuk megoldani.
Hányszor történik meg az, hogy előbb eszkalálódik érzelmileg a helyzet, mint hogy bármit egymásnak el tudjunk mondani családon belül. Nagyon hamar vita van, nagyon hamar lezárás van, nem mennek át az információk, tehát egy családterápián ilyen helyzetekben sokszor ilyen mediátori szerepet töltenek be a szakemberek, hogy valahogy a információk egymás felé el tudjanak jutni feszültségmentesen, és aztán természetesen ezen kívül minden családtag kap is ott eszközöket. A tinik azért kapnak rá egy idő után a családterápiára, sokszor azt gondolják, hogy olyankor rájuk húzzák a vizes lepedőt, és akkor ők lesznek a bűnbakok, de amint megérzik azt, hogy szó nincs erről, hanem mindenki saját jogon, saját érzésekkel, szükségletekkel van ott, akkor nagyon-nagyon elkezdik megszeretni.
Hát hiszen akkor róluk lesz szó.
Igen.
Hát ez egy fontos dolog, tehát végre ki lehet mondani, amit gondolok, amit érzek,
sőt, meghallgatnak. És nem vagyok bűnbak, hanem az, tehát hogy a családterápiás alapelv, hogy nem keresünk bűnösöket a helyzettel kapcsolatban, hanem azt akarjuk megérteni, hogy együtt hogyan hozzák létre azt a családi, hát nevezzük diszfunkciónak, amiből esetleg így a probléma kialakult. Tehát, hogy én nagyon biztatom ilyen helyzetekben a családokat arra, hogy így kérjenek segítséget.
Viszont ott van ebben az esetben az is, hogy a szülőkre legkevésbé kíváncsi a gyerek. Tehát minden, amit a szülő mond, az feltehetően nem olyan érvényes, nem olyan jó, mint bárki más. Tehát, hogy én ezt is sokszor hallom, hogy azért tehetetlen egy szülő, mert egész egyszerűen tőle nem fogadja el a gyerek, és ez teljesen érthető, hogy ez őt felbosszantja, a fájdalmat okoz, és egyébként továbbilag is eszköztelenné teszi. Tehát azt keresztül vinni a gyereken, hogy erre szükségünk van. Tehát, hogy a gyerek is együttműködő legyen, és el akarjon menni. Abban mi a tanácsod?
Hát, nagyon nehéz az a része, amikor nem válik motiváltál mondjuk egy terápiára egy gyerek, de hogy azért a legkevesebbszer tapasztalom ezt. Tehát, hogy ez egy tök jó hír, hogyha eljönnek az első alkalomra, és pont ezt a milliót, amiről így a családterápia kapcsán is beszéltünk, ezt egy tini megtapasztalja, pont a minap is volt egy ilyen élményem, hogy küldött kliens volt, tehát, hogy nem tudom, anyáig elhoztak, én csak így azért vagyok itt, mert azt mondták, hogy nincs más választásom, és hogy valahogyan az óra végére megérezte azt az atmoszférát, amiben ő nem bűnbak, hanem az ő megértését tűztük ki célul, amiben a szülőknek is nagy szerepe van, és az óra végén azt mondta, hogy van kedve jönni. Tehát, hogy azért ez nagyon sokszor megtörténik. Tehát, hogy mégis igen, biztatom a szülőket, hogy akár egy először egyetlen alkalmat is próbáljanak meg így elérni a tiniknél, hogy hát abban jutnak olyan élményhez, aminek hatására mégis kedvük lesz elmenni.
Hát veled is azt tudjuk csinálni, hogy ezeket a témákat így egyszer csak abba hagyjuk, de nem érünk a végére. Viszont a jó hír az, hogy időről időre visszatérsz.
Folytatjuk.
És folytatjuk. Ezt most nagyon szépen köszönöm
neked.
Én is
köszönöm neked.
Szécsi Judit pszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, aminek most ezzel vége is van.